Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm Önt, kedves Mária Rádió hallgató! A Szombathelyi Egyházmegye hitoktatási irodája minden évben szervez lelki gyakorlatot a hitoktatók számára. Ezeket az alkalmakat most már évek óta a zalaegerszeg botfai Endrődi Hűvös Kastélyban tartják 15-25 fő részvételével. Ebben az évben július 6-a és 9-e között zajlott az esemény, amelyen a lelkivezető Császár István atya volt. István atya ebben az évben a reményről tanította a résztvevőket. Persze ez a közel 4 nap nem csak tanítással, imádkozással, zsolozsmázással és étkezéssel telt, hanem bőven akadtak vidám percek is, például énektanulás vagy éppen a megosztások alatt. A következő percekben néhány elcsípett hangképpel és beszélgetéssel próbálok betekintést adni a 4 nap hangulatáról. Lászlót, aki lentiben 3 iskolában tanít, arról kérdeztem, hogy miként történt, hogy egy hétvége alatt állást változtatott, és engedett az isteni elhívásnak, mit jelent magvetőnek lenni, és hogy előnye a férfi lét a pedagógus pályán. Balaton Lászlóval beszélgetek. Kedves Laci, azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan is alakult a te életutad, hogyan váltál hitoktatóvá? Úgy tudom, hogy nem ennek indultál, úgymond.
Abszolút nem. Én 2021-ben iratkoztam be a Brenner János Hittudományi Főiskolának katekét a lelkipásztori munkatárs alapszakára. Egyszerűen csak azért, hogy a teológiai tudásomat, látókörömet kicsit szélesítsem, jobban meg akartam ismerni a hitemet. Egész egyszerűen ezzel a céllal kerültem a főiskolára, ahol viszont az évek alatt, az 3 év alatt egyre inkább éreztem a valamiféle elhívást. Elhívást a tanítás felé, hogy valamit továbbadjak, és ez egyre inkább erősödött. És 2024-ben, amikor már az államvizsga közeledett, akkor már megfogalmazódott bennem a gondolat, és egyébként feleségemet tette fel először. Ő mondta ki a szavakat. Én ugyan már gondolkodtam rajta, de a feleségem mondta, hogy mi lenne, ha megpróbálnál a tanítást. Ugye az alapszakkal már lehet tanítani. Úgyhogy én, ahogy elvégeztem a főiskolát, tőle megkerestem Pontyos Ildikót, hogy tudok-e esetleg segíteni, vagy van-e valamilyen mód, hogy belépni a tanításba.
Pontyos Ildikó volt az oktatási hivatalnak, az irodának a vezetője.
Így van. És azt mondta, hogy hát igazán tudnék segíteni, mert lentibe éppen hiátus van hitoktatókból, úgyhogy lehet, hogy ott szükség lesz rám, szinte biztos, de várja meg az augusztust, akkor fog keresni. Meg is történt augusztus elején, kaptam egy hívást, de ott már az volt a kérés, hogy most akkor rögtön válaszoljak. Igen, a feleségemmel ezt már megbeszéltük, én a Jóistennel ezt már megbeszéltem, innentől fogva a válasz egyértelmű volt, hogy igen. Az kicsit nehéz volt, hogy másnap felmondani. A Göcsei Falu Múzeumban dolgoztam 10 évig, amit nagyon szerettem, de ott amellett, hogy sajnálták, hogy eljövök, nagyon pozitívan fogadták, és mai napig hálás vagyok, hogy ebbe támogattak, és nem körítettek semmilyen akadályt. támadásom elé.
Nagyszerű. Azért ez egy izgalmas dolog lehetett egyik napról a másikra pedagógus gyakorlat nélkül beleugrani ebbe a elhívásba. Nem mondom azt a szakmát, mert azért, szakmában, mert azért ennél azt hiszem, azért lesz több.
Így van. Igen, ez valójában így volt, pénteken még a falubúzomban dolgoztam, hétfőn már a lenti Arany János általános iskolában, talán elsősökkel, igen, óriási váltás volt.
És milyen évfolyamokat tanítottál az első időkben?
Az első időben, és azóta is elsőtől nyolcadikig, illetve a lenti Móricz Módszertan Intézetben is tanítok, tehát három iskolában, úgyhogy a teljes általános iskolában.
Vannak olyan személyek, akiknek vannak pedagógiai érzékenység, vagy érzékenyek a pedagógiára. Te esetleg a családi háttérből, vagy bármely más módon érzékenyítve voltál a gyerekekkel való foglalkozásra?
Egyértelmű. Feleségem pedagógus. Uh-huh. Ugye végzettséget szerintem magyar néprajz szakos, de egyébként angol szakot is elvégezte, tehát ő jelenleg angol tanít egyébként a középiskolában. Ért ott van a nevelt lányom, aki gimnazista. Ilyen szempontból volt, de az én családom egyébként nem volt egyáltalán pedagógus végzettségű senki. Tehát ilyen szempontból bár láttam pedagógust, együtt érek vele, illetve ennyi volt az összes. De valamiért én a kezdetektől azt éreztem, hogy a helyemre kerültem. Uh-huh. Én ért nem mondhatok ki, a feleségem szerint egyértelműen ez az én tudtam egyértelműen. Látja rajtam, hogy ebbe teljesedett ki. Uh-huh. Úgyhogy jó Isten, nem véletlenül hívogatott évekig.
Ez olyan érdekes, mert a unokáimtól tudom, hogy azért a tanáraiknak a nagyobb része, vagy nagyobb hányada az hölgy, nő, és tanár bácsi, pláne alsóban nagyon ritka. Ezek szerint ugye te az alsós hittanulókat is tanítod. A felsősöknél pedig egy tanár bácsi, egy férfi tanár, azért az egészen más minőség, azt hiszem, meg másképpen figyelnek rá a gyerekek is. Te ezt hogy élted, vagy hogy tapasztalod?
Azt veszem észre, hogy azt jelenti, hogy sok helyen előny férfinak lenni. Én most itt más szempontból érzem ennek az előnyét, mivel kevés férfi tanár van, ezért a gyerekekkel valahogy nekünk talán egy kicsit könnyebb. Uh-huh. És ezt halkan teszem hozzá, hogy nagyon sok helyen hiányzik az apa.
Honne?
Nagyon sok helyen. És emiatt a bizalom kicsit jobban fordul felé. Uh-huh. Tehát ezt nagyon látom, hogy az apa figurák nincsenek meg, és ilyenkor én férfiként, hát nem mondom azt, hogy pótlék, de hogy valamilyen segítséget ebből a szempontból is tudok nyújtani. Egy férfi, hát először a férfi mintát például kell nyújtani sok gyereknek.
Igen.
Egyértelműen.
Értem. A lelkigyakorlatunkon Császár István atya többször említette azt, hogy magvetők vagyunk. Nyilván minden pedagógus magvető a maga módján, de azért egy hitoktató az mégiscsak másképpen magvető. Hogy látod te ezt a szerepet?
Hát most a nagy, hatalmas, több éves tapasztalataim után, két év után azt látom, hogy bár nyilván fontos a lexikális tudás átadása is. Hittamból is, ugye azt tudjuk, hogy hitet nem tudunk tanítani, az egy kegyelmi ajándék, de abban biztos vagyok, hogy ha én kellő tanúságtevő, példamutató, hitoktató vagyok, és tudom őket vezetni Jézushoz, Jézussal együtt, ha nem is most rögtön, de talán egy felnőtt korukban valami megjelenik, ez a mag szárba szökken, mert azt lássuk, hogy a gyerekek nem járnak szentmisére, töredéke, 1-2% És nekünk a Jézus megismertetésén túl, a hit kerősítésén túl, nekünk az is feladatunk lenne, hogy az egyházba őket valahogy behívni, nagyon fontos feladat lenne. És bízok benne, hogyha nem is most rögtön, de talán pár év múlva ennek meg lesz az eredménye.
Köszönöm szépen. Befejezésül még csak annyit, hogy ugye ez a leggyakorlat, amelyen most veszünk részt, ez a hitoktatóknak az éves rendes lelki gyakorlata, amelyre egyébként két évente kerül sor, vagy két évente szükséges elvégezni. Ez neked az első, vagy a többedik lelki gyakorlatod itt?
Nekem ez az első. Sőt, én bevallom, hogy én felnőtt megtérő vagyok, egész későn tértem meg, tehát nekem nagyon sok mindenben az első minden mostanában, de ez az első hosszabb lelki gyakorlata, hogy nekem nagy, hatalmas megélés, nagy élmény, hálás vagyok érte.
Nagyszerű, hát azt hiszem, hogy ehhez a közösség is hozzáteszi a magáét, mert ugye azt mondja, hogy azt hiszem a Császár István atyában négyen vagyunk férfiak a 15 nő között, tehát azért ez egy izgalmas helyzet, de minden esetre a csivitelésük, meg a felszabadultságuk azért az mindenképpen jó dolog, jó együtt lenni velük. Köszönöm szépen, hát a Jóisten áldjon meg téged, pihent ki magadat a nyáron, hogy azért újabb energiákat tudjál mozgosítani majd szeptemberben. Van most valami hittantábor, vagy esetleg valami más elfoglaltságod? Hogy néz ki?
Múlt héten volt a lenti hitrasok tábora, úgyhogy én gyakorlatilag már csak a szabadsággal kell foglalkoznom, úgyhogy pihenés ideje.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Nagyon szívesen, köszönöm.
A következő beszélgető társam Fazekas Márkus Brigitta, aki kezdő hitoktatóként vett részt a lelki gyakorlaton. Őt a főiskolai élményeiről, kedves tanárairól, és különösképpen a jövőbeli reményeiről kérdeztem. Kedves Brigitta, hányadik alkalommal vagy ilyen hitoktatói lelki gyakorlatot?
Ez az első alkalom, mert idén végeztem a Prenner János Hittudományi Főiskolán, és úgy gondoltam, hogy akkor, ha már a diplomaosztó ünnepség is megvolt, akkor ezt az 5 évet, ezt le tudom zárni ezzel, és el tudom kezdeni a következő éveimet.
De gyakorlatilag már tanítasz, ha jól értettem az elmúlt napoknak a megszólalásaiból?
Igen, ugye a hittanároknak az a, hát, mondhatni kiváltsága, hogy a modulzáró vizsgát követően, amikor a teológiai tudásuk teljes birtokában vannak, akkor lehetőségük nyílik arra, hogy már a tanításba belekóstoljanak, illetve a főiskolának a tanrendje is úgy alakítja, hogy az 5. év az már a nagy gyakorlatot foglalja magába, tehát így a tanulás és a tanítás az párhuzamosan zajlik.
És hányadikosokat kaptál így ebbe az időszak, az elmúlt hónapokban?
1-től 8-ig teljes. Igen, úgyhogy színes minden korosztályra kiterjedően.
És mi a tapasztalatod? Melyik a kedvenc korosztályod, vagy ez még így nem alakult ki, mindegyikben van jó és rossz is, hogyan látod?
Kedvenc korosztályom az a felső tagozattól indul. Valószínűleg azért is, mert két kislányom van, akik 10 és 12 évesek, tehát az a korosztály az a mindennapjaimban ugyanúgy jelen van. Tehát ez a felső tagozat az, aki már nyitottabb a világra, vannak kérdéseik, és úgy gondolom, hogy egy megfelelő alappal ők be is tudják fogadni nem mindazt a tudást, amit én elsajátítottam, mert én is csak a töredékét tudom az igazságnak, de ők már meg tudják érezni azt, amiből a hitük tovább tud fejlődni. Aha.
Ez így izgalmas dolog, mert ugye azt veszem ki a szavaidból, hogy te ráadásul szeretsz tanulni, tehát nem csak tanítani, hanem tanulni is, és azt is hallom, hogy, vagy úgy hallottam, hogy komoly elismerésben részesültél.
Igen, én mondtam, nekem a tanulás szeretete volt az, ami erre a pályára irányított, és kiváló tanáraim voltak. A atyák részéről Székely János püspök atya a ószövetségi és újszövetségi egzegézist tanított, a világi oktatók, Bakó Balázs tanár úr, aki az egyháztörténelmet, így a történelem szeretetét azt át tudta adni, tényleg a legnagyobb felkészültséggel és alázattal tanított minket, és még Ancsin István tanár úr, aki a dogmatika tárgyat a maga nehézségével és szépségével, és az ő olyan emberi tulajdonságaival tudta nekünk átadni, hogy tanulás közben igazából elfelejtettük azt, hogy ez az a tárgy, amit igazából nem érthetünk meg soha, de úton tudunk lenni az igazság felé.
Ilyen nagyszerű, hogy ilyen tanáraink vannak, ugye? Köszönöm szépen, és hát utólag is. Hónapokban azért sok izgalmas kérdés felvetődött, hogy mi lesz a hitoktatásnak magának a jövője. Neked mi a reményed ez ügyben?
Természetesen hozzám is elértek az elmúlt hónap történéseinek hírei. Mindenkiben van aggodalom, kérdések, hogy mi lesz a hitoktatás jövője. Most mondhatnám, hogy hazabeszélek, de szerintem szüksége van a gyerekeknek erre, hogy találkozzanak ne csak a családjukban, sőt, vannak olyan családok, ahol nem is találkoznak Jézussal, és szerintem az iskolai hitoktatás az, ami pontosan egy olyan környezetet tud ennek adni, ahol tehát azok a gyermekek, akik máshol nem találkoznának vele, ízelítőt tudnak kapni a reményünkből, aki nem más, mint Jézus, és ahogy Ábrahám történetében is olvashatjuk a Szentírásban, hogy az Úr gondoskodik, én úgy gondolom, hogy ez egy örökérvényű állítás a Szentírásnak, és gondoskodni fog most is.
Köszönöm szépen a beszélgetés, és azt kívánom, hogy egyrészt pihent ki magadat, pláne itt a tanulással töltött évek, meg pláne az oktatással eltöltött hónapok után. Kellemes nyarat kívánok, és azt, hogy legyen reményünk közösen abban, hogy a hitünket tudjuk tovább terjeszteni. Jó Isten segítségével. Köszönöm a beszélgetést. Mikes Mónika és Kóródi Tibor házastársak. Őket arról kérdeztem, hogy milyen jellegzetességei vannak, hogy mindketten hitoktatók, sőt, esetenként ugyanabban az iskolában is tanítanak. Tomó, mindennel töltekeztünk, Császár István atya a remény témát hozta elénk, sok izgalmas megosztásnak, meg tanításnak voltunk a hallgatói, meg a résztvevői. De engem most nem is az érdekel, hogy számatokra a remény mit jelent, bár nyilván majd ezt is elő kell elhozni, hanem azt szeretném megkérdezni, hogy nem ritka dolog, hogy házas, pedagógus házaspárok vannak, de valahogy számomra az ilyen különlegesség, hogy hitoktató házaspárról beszélünk a ti esetetekben. Hogy alakult ki ez a kapcsolat? Ez utóbb lettetek mind a ketten hitoktatók, vagy a főiskolán, vagy a képzésen találtatok egymásra, vagy korábban is így volt ez?
De ugye házasságunk előtt egy évvel voltunk egy továbbképzésen, és ez pont hitoktatóknak volt. Ugye ott ismerkedtünk egymással, már mind a ketten tanítottunk jó pár évben.
Eredetileg ti pedagógusok vagytok?
Én a Pázmányon végeztem, Tibi pedig történelem hittanszakon végzett, tehát ő igen, úgyhogy ott ismerkedtünk össze,
És akkor innentől kezdve már nem is volt kérdés persze, hogy összeházasodtok, és hogy akkor ugyanaz lesz a pályafutásotok, vagy a meghívásotok?
Alapvetően igen, bár teljesen egymástól 60 kilométerre szolgáltunk eredetileg. Amikor összeházasodtunk, akkor költöztem én Egerbe. Úgyhogy onnantól kezdve aztán jött a közös hivatás, bár nem ugyanazon a plébánián szolgáltunk hosszú idő keresztül, de azért a hivatásunk az ugyanaz volt, még akkor is, hogyha ez nem egy plébánián valósult meg, az utolsó 5-6 évet leszámítva.
És akkor hogy kerültetek ide a Szombathelyi Egyházmegyébe?
Hát ugye nagyon szerettünk volna egy nagyon mély lelki közösséget, és kerestünk is Egerben, úgy annyira nem találtuk meg, és úgy éreztük, hogy szükség lenne, nagyon éreztük mindketten ezt a lelki sivárságot, és úgy gondoltuk, hogy megyünk tovább, hát Szentendre volt a cél, de hát ugye a városnak 5 szempontnak kellett megfelelnie. Az legelső volt a lelki közösség, tehát mindenképp olyan közösséget kerestünk. Aztán, mivel mindhárom gyermekem foci, ezért nagyon fontos, hogy olyan klubot is találjunk. Hát Szentendrén nem nagyon volt, az, hogy ugye Budapestre bejárjunk, az egy nagyon nagy tortúra, úgyhogy mentünk tovább Székesfehérvár, és aztán úgy éreztük, úgy gondoltuk, hogyha a fiunk Ausztriába fog focizni, akkor miért is ne a határhoz mennénk.
És így lett Szombat?
Tehát így lett Szombathely. Így kerültünk mi tulajdonképpen Szombathelyre.
No, de nem is ez az izgalmas ebben az egészben, hanem számomra például az is egy izgalmas kérdés, de lehet, hogy nálatok ez már teljesen biztos, hogy benne teljesen természetes, hogy ugye, hogyha mondjuk egy matfizes tanárnéni, meg egy testnevelés tanárbácsi hazamegy, akkor biztosan nem feltétlen tudják egyeztetni a szakmai tapasztalataikat, mert hogy az két eléggé más síkon mozgó dolog. Na de mit csinál otthon két azonos szakmát űző pedagógus? Hazaviszitek a munkát, és otthon próbáljátok egymást meggyőzni, vagy elmesélni, vagy kísérni a másik vállán magatokat, ha úgy adódik, vagy hogyan is van ez a ti esetetekben?
Szerintem az kölcsönösen elmondható volt, hogy egy idő után láttatlanból is ismertük egymást diákjait. Tehát szó esett azokról is, akikkel éppen adott esetben nagyobb probléma volt, de azokkal is, akik a másik oldalt voltak kiemelkedőek, illetve egy idő után én is szép lassan a táborosztatások, egyéb alkalmak során megismertem a Mónika tanítványait, nagyon sokat közülük az évek során.
Tehát, hogy ez is,
de volt, akiket szerintem azért bőségesen megismertem, illetve abban az 5-6 évben, amikor pedig mind a ketten ugyanabban az iskolában is tanítottunk, akkor azért rálátásunk volt, mert lehet, hogy elsőbe egy gyermeket ő tanított, ötödikben meg én, tehát, hogy így szép lassan, illetve hát ez azért gazdagította a saját családunkat is, mert mindennek az előnye az volt, hogy a saját gyermekeink gazdagodtak ebből, hogy azért nálunk olyan témák voltak a hétköznapi asztalon, amelyek a Jóistent is érintették. Tehát, hogy ők ebből ez számunkra mindennapossá vált, hogy a minden esti közös hálaadásnak része volt azt, hogy mai napig is, ha az autóba ülünk, a nagy kamasz fiam is igényli, hogy minden nap elkezdjük a rózsafűzért mondani az autóba, tehát hogy ez számukra mindennapossá vált, és ők ezt átemelődtek a családba.
Vajon van-e valami olyan női vagy férfi principium, amit a hitoktatásban speciálisan egymástól át tudtok venni, vagy fel tudtok ismerni, és ezt alkalmazzátok a saját munkaidősetekben?
Ami az egy része, szerintem férfiként azért sok esetben, és ezt sok helyen nem mondják, azért még mindig a fegyelmezésben egyébként egy kicsit könnyebb szerepe van egy férfi tanárnak, illetve annak a hiányérzete, hogy nagyon sok diák nem találkozik apával, apaképpel, és ezáltal sokszor egy férfi tanárra, ha nem is mondom mindig, hogy jobban hallgatnak, de azért ott van félig a szemük. Lehet, hogy hülyéskednek ettől függetlenül tovább. Tehát ez azt gondolom egyébként egy dolog, illetve ha valakinél sikerül felismerni és megtalálni egy hiánypontot, hogy neki pont ez hiányzik, és van egy kölcsönös ráutaltság, most itt eszembe jut pont egy diákom, aki tudom, hogy nagyon szereti a sportot, nagyon szereti a futballt, ellenben a nagymamája neveli őt, de én ezt tudom róla, akkor én beszélgetek vele olyan témákról, amivel ő valószínűleg normál esetben az apukájával beszélgetne, vagy éppen a fiam kaptak ajándékmezeket Ausztriába, és az első az volt, hogy akkor vittem neki, amit ő a kamasz módjával 12-13 évesen ott fogott a kezébe, és hosszú percekig csak állt vele, hogy nem tudtam mire vélni, és hogy ő milyen hálás miatta, mert hogy felismertem, hogy neki ebben van. Ezt férfiként lehet, hogy egy picit könnyebb. Hát női tanár, azt gondolom, hogy a kicsik iránti gondoskodás az a tanár, aki ez szerintem egy tanárnőz inkább oda bújnak, inkább érzik azt, ami anyailag van, vagy hiányérzet.
Ennek a lelki gyakorlatnak a vezér szava a remény. Számatokra ez mit jelent? Meg tudjátok fogalmazni akár a nyárra, vagy a következő évre vonatkozóan ennek a tartalmát, úgymond?
Számomra a remény az, ugye, az mindig olyan dolog, hogy az Istenben úgy bízni, hogy nem látom, ez egy kicsit olyan nehéz, de főleg amikor az ember ilyen nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerül, és akkor újból visszatéríteni magát a helyes útra, hogy akkor is, ha az Istent nem látom. Tehát olyan dolgokban hinni, még akkor is, hogyha tényleg az ember helyzete vagy az élete reménytelen, de akkor is tudni azt, hogy ő a lehető legjobbat akarja nekem. Sőt, most egy ilyen helyzet volt, hogy ugye a fiunk Ausztriába focizik, és szerettük volna, ha végre akadémiára megy, és Szerbiába intéztük a dolgokat már, és egyszer csak már nem kaptunk telefonhívást. Nem hívtak vissza, nem vették fel a telefont, és minden olyan simán ment.
Uzai.
Igen, és utána nem értettük az egészet, és akkor olvastam talán az egyik evangélium, napi evangéliumot szoktam olvasni, és abban volt benne talán, hogy az Isten sokkal, de sokkal nagyobb ajándékot készít neked. És akkor így nagyon boldog voltam, hogy hát akkor ennek így kellett lenni, és ha Jóisten így gondolja, akkor bele is borzolgok ebbe, hogy, tehát, hogy még csodálatosabb ajándék ettől. Tehát, hogy én nálam valahol ez is egy reményhez kapcsolódó dolog, azt hiszem.
Most úgy estünk, hogy az elmúlt két hétben folyamatosan táboroztattunk a szombathelyi Szalőzi oratóriumban. A múlt héten, és most a harmadik hétre egy kicsit magára hagytuk a táborozókat. A múlt héten 210 fiatalunk volt ott, és pont az egyik ilyen témával foglalkoztunk, én is ott a tábor főszervezése mellett csoportvezető voltam a legidősebbek körében, döntő többségben 13-14 évesekkel, és beszélgettünk, és az egyik, pont nem táborozunk, az egyik fiatal segítőnkkel kerültem páros beszélgetésbe, ahol ezekről a jövőbeli reményekről beszélgettünk. És én megfogalmaztam az ilyen, mert hát a végső reményünk az az üdvösségünk. Az az előtti lépcsőben pedig, hát én azt fogalmaztam meg ennek a kamasznak, aki láttam, hogy így nagyon elcsodálkozott a nem várt válaszon, hogy én egész egyszerűen azt mondtam, hogy én szeretnék megöregedni Mónikával együtt. Nekem ez a reményem. Én nekem ez a... Nem vágyok autóra, nem vágyok autóra, szép házra, stb. Erre. És azt gondolom, hogy nekem ezt jelenti a távlati reményünk, amiért gyakran imádkozunk, hogy mindnyájan az egész családunk eljusson az üdvösségre. Mert ez a legfontosabb. De az előtti lépcsőfokokban azért mindig van, amiben van. Hát a reményem nem csak az általános iskolai katekézisben veszünk részt, hanem a szalézi fiatalok keresztül az ifjúság pasztorációban is, tehát nálunk nem ér véget 14 évesen, hanem mi a 15-től 25 éves fiatalokig foglalkozunk évközben is az oratórium keretében, és a reményem az, hogy ezek közül, a fiatalok közül, akikkel éveket foglalkozunk, hogy eljussanak és fejlődjenek az egész életükre vonatkozóan, hogy ezek közül megmaradnak, és vannak reményre jogosítóak, amikor néhány gyerek tényleg nem gondoljuk, hogy ő belőle lesz, és igazolódik, és ez azt gondolom, hogy ez remény, még akkor is, ha sokszor reménytelen, de a rendünknek az egyik karizmája ez, hogy nekünk az ifjúsággal kell ezekben a helyzetekben is foglalkozni.
Köszönöm szépen, hát István atya idézte Szent Pált, a reményben legyetek derűsek, hát ezt kívánom mindkettőtöknek, hogy nem csak a hátralévő pihenős vagy pihenősebb időszakban, hanem a következő tanévben is maradjatok meg derűs tanároknak és derűs hitoktatóknak. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen!
Szombathelyi Egyházmegye hitoktatási irodája által szervezett hitoktatói lelki gyakorlaton készült beszélgetéseket hallotta. Megtisztelő figyelmét megköszönve búcsúzik öntől Ercsinyi Lajos, zalaegerszegi akolitus. Dicsértessék a Jézus Krisztus!